Tegnap nem énekeltünk így a bevezető előtt meg után, de szeretném, hogyha énekkel kezdenénk és énekkel fejeznénk be. Méghozzá úgy gondoltam, hogy mindegyik bevezető előtt és után is énekelünk egyet a piros énekeskönyvből, tehát az ifjúsági énekek közül, és egyet a gyülekezeti énekeskönyvünkből. Ebből fakad az a kérésem, hogyha netán most nem hoztuk a gyülekezeti énekeskönyvet, akkor legközelebb hozza mindenki az énekeskönyvét is magával, és most akkor egy olyat énekeljünk, amit szerintem mindenki ismer, a 165. dicséretnek. Az első verszakát gondolom el tudjuk énekelni. Itt van Isten köztünk. Piros énekeskönyvből pedig mindjárt halljuk a számát, hogy melyiket énekeljük. Tehát harmadik oldal 88-as. Csendesedjünk el, és imádságban kérjük Isten áldását. Úrunk Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked ezt a mai napot is. Köszönjük neked, hogy felébredhettünk. És lehet, hogy nem mindnyájan tudtunk úgy aludni, mint ahogy az otthoni megszokott ágyon. Lehet, hogy fáradtabbak vagyunk, de arra kérünk téged, hogy segíts szent lelked által nekünk abban, hogy ez ne akadályozzon meg az igére figyelésben, ez ne akadályozzon meg abban, hogy olyan igazán el tudjunk csendesedni, és meghallhassuk, megérthessük mindazt, amit te most ezen a mai délelőttön szeretnél nekünk elmondani. Köszönjük neked, hogy testünket tápláltad már, és köszönjük neked azt is, hogy várhatjuk a jó időt is. Köszönünk neked, Urunk, minden áldást, amivel megajándékoztál itt bennünket már eddig is, és arra kérünk, hogy légy most is velünk. Énekeltük most azt, hogy legyen minden úgy, ahogyan te akarod. De te tudod, Urunk, te nagyon jól tudod, hogy a mindennapokban ezt nem tudjuk mindig olyan könnyen kimondani, hogy nem mindig értjük akaratodat, nem mindig tudunk egyetérteni igazán azzal, de olyan jó, hogy imádságban ezt is elmondhatjuk, hogy szabad veled beszélgetni, szabad veled megbeszélni. Azt is, amikor kétségeink vannak, amikor talán mi úgy látjuk, hogy az, amit te cselekszel, az nem igazán logikus, és köszönjük neked, hogy az előtted való csendességben világosságot nyerhetünk. Így kérjük azt, hogy szent lelked által munkáld ezt is bennünk, hogy valóban egyre jobban tudjunk azonosulni a te akaratoddal, gondolataiddal veled. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat kegyelmesen. Ámen. Tovább haladunk Rút könyvében, és most a második fejezetet olvasom. Tehát Rút könyve második részéből hangzik Isten igéje a következőképpen. Volt Naóminak a férje után egy rokona, név szerint Boáz, egy jómódú ember az Elimelek nemzetségéből. Azt mondta egyszer a moábi Rút Naominak, hadd menjek ki a mezőre kalász szedni valaki után, akinek megnyerem a jó indulatát. Naomi azt felelte neki, eredj, leányom. El is ment, és kiérve a mezőre, szedegetett az aratók után. Történetesen az Elimelek nemzetségéből származó Boáz szántóföldje volt az. Éppen akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és azt mondta az aratóknak, az Úr legyen veletek. Azok így feleltek neki, áldjon meg az Úr. Majd ezt mondta Boáz annak a legénynek, aki az aratók felügyelője volt. Ki ez a fiatalasszony? A legény, az aratók felügyelője ezt felelte. Az a moábi fiatalasszony ő, aki Naomival jött meg Moáb mezejéről. Azt kérte, hogy hadd szedegessen és gyűjtögessen a képék között az aratók után. Így jött ide, és talpon van reggeltől mostanáig. Alig pihent egy keveset. Ekkor azt mondta Boáz Rútnak, hallgass ide, leányom, ne menj te más mezőre szedegetni, ne is menj innen máshová, hanem maradj csak a szolgáim nyomában. Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, és menj utánok. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne nyúljanak hozzád, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek. Rút arcra borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak. Hogyan nyerhettem el jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok? Boáz így válaszolt neki. Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél férjed halála után. Hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, s hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél. Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Az asszony pedig ezt mondta, milyen jó indulatú vagy hozzám, Uram, hiszen megvigasztaltál engem, és szívesen beszéltél szolgálóddal, pedig én még a szolgálót sem vagyok. Az evés idején azt mondta neki Boáz, jöjj közelebb, egyél kenyeret, és mást falatodat az ecetes lébe. Ő tehát leült az aratók mellé. Boáz pörkölt gabonával kínálta, az asszony pedig evett, jól lakott, sőt még hagyott is. Azután föl kell tovább szedegetni. Boáz pedig megparancsolta szolgáinak, hadd szedegessen a kívék között is, és ne pirongassátok. Sőt, szándékosan is húzogassatok ki neki a kívékből, és hagyjátok ott, hadd szedje föl, és meg ne szítjátok. Így szedegetett a mezőn egész estig. Amikor kicsépelte, amit szedegetett, majdnem egy vékára való árpa lett. Fölvette, és hazament a városba. Megmutatta az anyósának, amit szedegetett. Azután elővette, és odaadta neki azt is, amit meghagyott, amikor jól lakott. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa. Hol szedegettél, és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki a pártfogásába vett. Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta. Boáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam. Ekkor azt mondta Naomi, ha menjének. Áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól. Azután azt mondta neki Naomi. Hozzánk tartozó ez az ember, közeli rokonaink közül való. A moábi Rút ezt mondta. Míg azt is mondta nekem, hogy járjak a szolgái nyomában, míg csak be nem fejezik az aratást. Naomi ezt mondta menyének Rútnak. Jól teszed, leányom, ha az ő szolgálóival jársz. Akkor nem bántanak más mezőn. Rút tehát Boáz szolgálóinak a nyomában járva szedegetett, amíg be nem fejeződött az árpa és búza aratása, de az anyósánál lakott. A mai délelőttünknek a témája, ahogyan azt jeleztem is már a hét elején, hídépítés a templom és a világ között. Vagy úgy is lehet mondani, hogy a templomból kifelé, a világ felé. Ez a történet, amelyet most hallottunk Rút könyvéből, igazából egy munkahelyre vezet el bennünket. Lehet, hogy ez így most furcsán hangzik, de hát a munka mezeire kerültek ugye itt ebben a részben már a történetünk szereplői, legalábbis Rút, meg ez a másik, akivel itt kezdünk megismerkedni, akinek Boáz volt a neve. És amiről én most ezen a délelőttön szeretnék beszélni egyrészt, az az pontosan ennek kapcsán, hogy mit is tanít igazából a munkáról a Szentírás. Tehát a mindennapi munkáról. Mi Isten igéjének az útmutatása számunkra. Rögtön az elején egy félreértést szeretnék tisztázni, amely félreértéssel nem tudom, hogy ki találkozott, ki nem találkozott, de eléggé általános félreértés a munkával kapcsolatban. Ez pedig az, hogy a munka az igazából Isten átka, úgymond, rajtunk embereken. Mert hogy Mózes első könyve 3. fejezetében olvashatjuk a következőket. Akkor, amikor az ember pár ugye megszakította az Istennel való kapcsolatot, tegnap erről már beszéltem röviden, tehát amikor megvonták Istentől a bizalmukat, a kísértőre hallgattak inkább, megszakadt Isten és az ember között a kapcsolat, és nyilván az embernek ez a tette büntetést vont maga után. Mózes első könyve 3. fejezetében, ahol a bűneset történetét olvashatjuk, elolvashatjuk azt is, hogy mi volt a büntetés. És itt hangzik el az Isten szavai között az is, amikor magához a férfihoz szól, tehát Ádámhoz szól, és azt mondja neki, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Ennek a résznek hamis magyarázata az, illetve hát egy hamis következtetés, amelynek kapcsán megszületett ez a félreértés, hogy tehát a munka az átok. Nem így van. Igazából magával a munkával nem is itt találkozunk a Szentírásban először, hanem még korábban, még a bűneset előtt találkozunk már a munkával, ha nem is így kimondva és ezt a szót használva, de hát amikor Isten megteremtette a világ mindenséget, és már minden megvolt, növényvilág, állatok, és maga az ember is, és elmondta az embernek, hogy mi a feladata itt ezen a földön, hát már akkor elhangoztak azok a szavak, hogy műveljed és őrizzed ezt a földet. Vagyis azt látjuk, hogy teremtetési feladatunk, lehet ezt talán így megfogalmazni, igazából a munka végzés. Olyasmi, ami bennünket, akik már az Istentől elszakadt világban élünk, emlékeztet pontosan az elveszített Édenre, ahol elhangoztak ezek a szavak. Amikor ugye Isten mintegy átadta az embernek mindazt, amit teremtett, amiről ő joggal mondhatta el, nap mint nap, egy-egy napnak a végén, hogy mindaz jó, amit ő teremtett, íme jó és tökéletes, és itt van, és rád bízom, őrizd és műveld azt. Ebből pedig valami olyasmi következik, hogy igazából mindenek előtt és mindenek fölött a mi legfőbb munkaadónk az Isten. Vagy úgy kellene talán ezt megfogalmaznom, a sorrendet úgy felállítani, hogy a hívő embernek Isten a legfőbb munkaadója. Lehetünk mi magunk munkaadók, bocsánat, főnökök, lehetünk beosztottak, lehetnek főnökeink, kisebb főnökök, nagyobb főnökök, de akár beosztottak, alkalmazottak vagyunk, akár főnökök vagyunk, vezetőbeosztásban vagyunk, különböző pozíciókban, hívő emberként sosem szabad elfelejtenünk azt, hogy a legfőbb munkaadónk maga az élő Isten. És akármit is végzünk, lehet, hogy irodában ülünk, és ott számítógépen dolgozunk, vagy valami más jellegű munkát végzünk, vagy bárhol lehetünk mérnökök, lehetünk óvónénik, lehetünk pedagógusok, lehetünk orvosok, vagy lehet tovább sorolni, de ide lehet venni bizony a háziasszonyi teendőket is. Tehát amikor mosogatunk is, valahol az is ide vehető, hogy igazából akkor az Istennek engedelmeskedünk azzal, hogy végezzük azt a munkát. Mert az Isten hív el bennünket valamilyen munka elvégzésére. És abból, hogy az Isten hív el bennünket valamilyen munka elvégzésére, következik az, hogy akkor az a munka már nem robot, nem egy közönséges meló, ahogy időnként ugye szoktuk vagy szokták azt mondani, hanem igazából hivatás. Hiszen az Isten hív el mindenkit valamilyen feladatra, valamilyen munka elvégzésére, és ebből következik az, hogy az egy hivatás lesz. És ezt értette meg az Új Szövetségben például Pál apostol is, amikor a rabszolgáknak, akik igazán alantas munkát kellett, hogy végezzenek, azoknak is azt tanácsolta, hogy mindazt, amit végeznetek kell, amit rátok bízati, uratok, gazdátok, azt úgy végezzétek, mint akik az Úrnak végzitek. És ez egy kicsit valahol azt jelenti, hogy az Isten így felemeli az embert, mert azt mondja, hogy emelkedj felül, mert felül emelkedhetsz, pontosan azért, mert ugye ismerjük őt, tehát aki ismeri őt a vele való közösségben, ez történhet meg, hogy emelkedj felül a körülményeiden, azon, hogy te rabszolgaként kell, hogy dolgozz például ugye abban a világban akkor, mert te az Úrnak végezheted a munkádat. És ebben az is benne van, hogy ne a látszatra, ne a szemnek, ne emberek kedvét keresve is, embereknek akarjunk megfelelni, emberek tetszését elnyerni, hanem mindenek előtt, mindenek fölött az Isten, illetve az Úr Jézus Krisztus az, akinek mi a kedvét keressük, és akinek mi szeretnénk tetszeni, megfelelni, illetve én a megfelelés szó helyett inkább azt mondanám, hogy tényleg az ő akarata szerint végezni a mi munkánkat. És akkor ebből következik az is, hogyha valóban Istenre figyelve, illetve az Úrnak végezzük azt, amit végeznünk kell, hát ezt nem lehet akárhogyan végezni. Hát akkor azért ott már érzi az ember, hogy ezt nem lehet lelkiismeretlenül, nem lehet hanyagmunkát, lehetőleg törekedjünk arra, hogy jó, tisztességes, becsületes módon végezzük el azt a munkát. Nyilván hibák adódhatnak, nyilván tévedések is vannak, nyilván megtörténhet, hogy valamit nem úgy végzünk, vagy a munkavégzés közben mégsem az Isten akarata szerinti döntést hozunk meg, de igyekezzünk legalább arra, hogy mi hívő emberek becsületesen, tisztességesen, lelkiismeretesen munkálkodjunk, és ha a munkánk közben mégis megszületnek rossz döntések, vagy hibát követünk el, valamit nem jól végzünk, akkor pedig ott a lehetőségünk, hogy Isten elé vigyük és elmondjuk, hogy bár én másképp szerettem volna, bár én törekszem arra, hogy neked tetszően és jól, de ez történt, kérlek, bocsásd meg, sőt, még azt is kérhetjük igazából Isten kegyelméből, hogy ha lehet, ha tudjam helyrehozni azt, amit elrontottam a rossz döntésemmel, vagy a rossz lépésemmel. És mindebből következik az is, hogy nem lehet ketté választani. Tehát hívő keresztény emberként nem lehet ketté választanunk, ami hívő életünket, hadd mondjam így, vagy a templomban zajló életünket a világban zajló élettől. Tehát nem lehet így külön választani a szentet a profántól. Hát akkor tudathasadásosak leszünk igazából, hogyha ez történik. Tehát nem lehet úgy elmenni a munkahelyre, hogy akkor én most elsősorban csak, nem tudom, mérnök vagyok, vagy csak ez vagyok, vagy csak az vagyok, hanem úgy mehetek oda, hogy igen, mérnök, orvos, óvónő, pedagógus vagyok, de hívő. Isten kegyelméből hívő, Jézus Krisztus követő, mérnök, orvos, stb. Pedagógus lehetett. A Szentírásból tudjuk azt, hogy hit és jó cselekedetek szorosan összetartoznak. Ez több helyen is hangsúlyozza a Biblia, hogy ha egyszer én magamat tényleg hívő embernek vallom, akkor azért annak megvannak a maga következményei a mindennapokban is. A kérdés csak az, hogy mit éltünk jó cselekedetek alatt. Illetve az is kérdés, hogy ha ez így természetes is számunkra, hogy a hitünkből jó cselekedetek kell, hogy fakadjanak, vajon az természetes-e számunkra, hogy kapcsolódjon akkor össze tényleg az is így az életünkben, hogy hit, illetve hát a magam hivatásában ott az a munkavégzés, hogy most nem tudom, könyvelek, vagy mit csinálok, tehát hogy ez a kettő is szorosan kapcsolódjon össze. És kicsit visszatérve, illetve válaszolva a jó cselekedetekről felvetett kérdésre, hogy mik is a jó cselekedetek, én azt tapasztaltam legalábbis, hogy a mi tudatunkban leginkább ez valahogy úgy ülepedett le, hogy a jó cselekedet az valami plusz tett, ráadásul valami olyan plusz cselekedet, amiről én azt gondolhatom, hogy akkor most az a bizonyos glória úgy oda kerül a fejem fölé, mert én most valami nagyon jó dolgot tettem. Hát a Biblia azért nem egészen támasztja ezt alá, hogy a jó cselekedetek azok ilyen külön jó dolgok, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ami a feladatunk, ami a tennivalónk, azt tényleg jól végezzük el. Tehát jó cselekedetekké váljanak. Mindaz, amit a hétköznapokban, a mindennapokban, a munkahelyünkben, vagy otthon végzünk, házi munka, egyebek, hogy azok jó cselekedetek legyenek. Az tehát mindenképpen nagyon hangsúlyozó számunkra a Szentírás, hogy nem lehet elválasztani a kettőt, tehát hogy van egy szent, és van egy profán világ, mert erre hajlamosak vagyunk. De itt a munkával kapcsolatban tovább menően azt is megláthatjuk, hogy igazából számunkra a munka értékét valahol az adja, hogy hívő keresztényként úgy végezhetjük, hogy ez szolgálat az embertársaink felé. És akkor itt tovább lehet vinni ezt a gondolatot, és tovább is viszi a Szentírás, hogy így módon pedig a hétköznapok Isten tiszteletévé válik, illetve kellene, hogy váljon a mi munkavégzésünk. Mert hogy nem egyszerűen azért végezzük a munkánkat, hogy pénzt keressünk vele, Lehet, hogy sokan ezért végzik, főleg akik Isten nem ismerik, meg az Úr Jézus Krisztus nem ismerik, hogy pénzt keressenek, és azon a pénzen megvegyék, ami szükséges, vagy az adott esetben még olyanokat is elérhessenek, ami a szórakozásukat, vagy egyéb ilyen célt szolgál. De mi azt láthatjuk meg az Isten beszédéből, hogy kiemeli ebből a munkát az Isten, hogy csak a pénzért végezzük mi. És azt mondja, hogy azért, mert így is áldássá válhatok a környezetem, a többi ember számára. Azáltal, hogy a magam helyén tisztességesen végzem el a munkát. Mert Isten úgy gondolta el, hogy mindazt, amire nekünk embereknek itt ezen a földön szükségünk van, azt úgy biztosítsa számunkra, hogy mindenki közülünk, emberek közül kap valamilyen feladatot, munkát, és az elvégzés ez által. És itt jön be az, hogy szolgálat. Tehát, hogy a mi munkánk az szolgálat. És így válhatok áldássá a többi ember számára. És akkor így lesz ez Isten tisztelet is, a hétköznapok Isten tisztelete. És itt gondolhatunk magára az Úr Jézus Krisztusra, mindarra, amit az evangéliumokból megtudunk, hogy Jézus Krisztus nagyon is az emberek, tehát az embereket a maguk munkavégzése közben, a hétköznapi életükben kereste meg és szólította meg. Ez pedig azt jelenti számunkra, hogy ugye Jézus Krisztus által maga Isten jött ide közénk, de Isten a mi hétköznapi világunkba lépett be, és jött be. És így tehát erre is rácsodálkozva, hogy Jézus Krisztus tényleg ott a halászháló mellől hívta el mondjuk a tanítványokat, vagy a vámszedő asztal előtt megállt. Tehát, hogy mindig hétköznapi szituációkban kereste az embereket. És hogyha ezt is a szemünk előtt tartjuk, akkor ez is kiemelhet bennünket abból a fajta gondolkozásmódból és hozzáállásból, ami úgy általában a világra jellemző, hogy Isten másképpen tekint a mi mindennapi munkánkra is. És hogy tényleg Isten tiszteletté válhat az, és váljon is a hétköznapok Isten tiszteletévé. Érdemes ilyen szempontból végig gondolni mindazt, amit olvastunk most az útkönyve második fejezetéből. Amikor ott vannak kinn a mezőn, amikor éppen az aratás folyik, hogy hogyan is viszonyultak például egymáshoz munkaadó, gazda, a beosztottak úgymond, akik ott dolgoztak kinn a mezőn, de ezeket én a csoportos beszélgetésre hagynám. Még egy gondolat sort szeretnék elmondani, hiszen a mai napunk témája, ahogyan mondtam is, az, hogy hídépítés a templomból kifelé a világ felé. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk azzal, ami elhangzott eddig a munkánkkal kapcsolatban. De azért ehhez, és ez talán inkább már elméleti rész hozzá, fontos még azt is látnunk, hogy mi is a keresztény életnek a ritmusa igazából. Az evangéliumokra és magára, Jézus Krisztus személyére szeretném most megint a figyelmünket terelni. Jézus Krisztus magához hívott embereket, és elküldött. Tehát magához hívott, és utána elküldött, kiküldött embereket. És ez a keresztény életnek a ritmusa ma is, nem csak akkor, amikor testben itt járt Jézus a földön. Tudjuk azt, hogy magához hívta a 12 tanítványt. De nem azért hívta magához, hogy gyertek kedveseim, aztán mi itt jól el leszünk egymással, olyan jókat tudunk beszélgetni, egy húron pendülünk, nem egészen pendültek egyébként egy húron, de szóval, hogy mi majd itt olyan jól érezzük magunkat. Azért hívta el a 12 tanítványt, azért hívta magához, hogy szívják magukba mindazt, amit Jézus elmondott, meg a szemükkel is, tehát amiket láttak, amiket cselekedett Jézus, hogy tanuljanak, és utána menjenek vissza a világba, és hirdessék, és továbbadják mindezt. És így kapcsolódik össze igazából a kettő, illetve itt látjuk annak a jelentőségét, hogy Isten tiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon részt vegyünk. Mert az is az a hely, ahol az Úr Jézus Krisztus készít bennünket, ahol tanít bennünket, ahol alkalmassá akar tenni arra, hogy aztán a világban helyt állhassunk. Lehetne azt is mondani, hogy tulajdonképpen a templomok valami olyan szerepet töltenek be a keresztények életében, mint a közlekedők számára, legalábbis az autóval, vagy ehhez hasonló járművekkel közlekedők számára a benzinkutak. Vagyis a gyülekezeti alkalmak, a templom, az olyan hely, ahova azért megyünk, hogy tankoljunk, vagyis hogy feltöltődjünk, hogy magunkba szívjuk az Isten igéjét, meg mindent, amit az Isten ott elkészít és adni akar számunkra, hogy utána, visszamenve a világba, tényleg az ő küldötteként tudjuk végezni a mi munkánkat. Például az Isten tisztelet végén az áldás is valahol erről beszél. Arról, hogy amikor kilépünk Isten tisztelet után, ugye akkor visszamegyünk a világba, akkor derül ki igazából az, hogy amit az Isten tiszteleten magunkba szívtunk, az mire is elég, illetve hogy tudjuk azt kamatoztatni. Tehát ennek a próbája kint a világban megy végbe. És az áldás az valahol éppen ezt támasztja alá, illetve erősíti meg, azt a célt szolgálja, hogy ebben a bizonyos próbában meg tudjunk állni ott kint a világban. Tehát az Isten megáld bennünket, ígéri az ő jelenlétét, erejét, hogy kint a világban helyt tudjunk állni ezen a bizonyos próbán. És itt láthatjuk azt igazából, hogy valóban mennyire fontos, hogy legyenek csendes perceink, magányos csendes perceink, és amikor az Isten igéjét olvassuk, amikor imádkozunk, amikor ráhangolódhatunk az ő akaratára, de hogy mennyire fontos, hogy tényleg gyülekezeti alkalmakon és Isten tiszteleten is ott legyünk. És aztán át tudjuk adni mindazt, amit kapunk. Mert hogy igazából a gyülekezet és az egyház az a világért van. Ezt megint nagyon szeretném a minnyájunknak a szívébe vésni, hogy az egyház a gyülekezet a világért van. És mi magunk, itt mindenki, aki itt van, igazából azért vagyunk, illetve az Isten úgy akar hozzánk szólni, hogy aztán kint a világban tudjunk munkálkodni az ott lévő emberekért. Tehát értük vagyunk igazából. Ki akar mozdítani az Isten bennünket abból, ami megkísért bennünket, azért valljuk be újra és újra, hogy milyen jó, ha sikerül ha nem is az egész gyülekezetben, a nagy gyülekezetben, de kisebb körökben egy jó kis közösséget kialakítani, és akkor mi ott jól megvagyunk, úgymond egyfajta lelki élvezet, vagy élvezkedés, csúnya szó, amit folytatunk, és aztán elfelejtjük azt, hogy tehát ott kint a világban, ott van csomó, egy sok-sok-sok ember, aki elveszítette a reményét, aki kétségbe esett, aki nem látja az élete értelmét, célját, aki nem tud magával mit kezdeni, aki sok-sok teherrel, bajjal küszködik, fásult, sivált, és ki fog segíteni nekik? Ki fogja nekik elmondani az evangéliumot? Ki fog nekik Jézus Krisztusról beszélni? Arról, aki egyedül segíteni tud nekik, és mint ahogy rajtunk is ő segít. Mert bennünket is, hogyha kézbe veszük a Bibliát, vagy ha elmegyünk Isten tiszteletre gyülekezeti alkalomra, akkor megvigasztal, ha arra szorulunk, tanácsot ad, ha arra van szükségünk, erőt ad, meggyógyít lelki értelemben, megbocsátja a bűneinket, amikor kérjük azt, de mindezt is teszi azért, hogy aztán felszabadultan, tiszta lelkiismerettel tudjak odafordulni az embertársaimhoz, és tudjam megvigasztalni őket, és tudjam megsimogatni, és tudjak néhány jó szót szólni hozzájuk, hogy képessé válhassak erre, hogy igazán az Isten szeretetét és áldását továbbadhassam. Olyan jó lenne, hogyha ebben tudnánk előrelépni, most itt ezen a héten is, illetve most úgy töltekezni föl, hogy aztán majd, ha hazamegyünk, akkor tényleg az Isten így tudjon bennünket használni. Legyen ez így a kegyelméből. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy bármikor hozzád mehetünk. Köszönjük, hogy éppen erre bátorítottál most is bennünket. Hogy rámutattál arra, hogy ez a keresztény élet ritmusa. Menni hozzád, és aztán pedig a világba. A világból megint vissza hozzád, és utána ki a világba. Köszönjük neked, hogy így alkalmassá válhatunk az emberekért végzett szolgálatra. Arra, amiről mi azt gondoljuk, és sokszor ez valóban így is van, hogy nem vagyok rá képes, nem vagyok alkalmas, hogy nekem is annyi terhem van. Én is roskadozom a terhek alatt, én is talán éppen vigasztalásra, vagy néhány jó szóra vágyom, én is megértésre vágyom. Akkor hogy lépjek én oda ahhoz, aki talán még nagyobb bajban van? Bocsáss meg, hogy ilyenkor elfeledkezünk arról, hogy te, nekünk itt vagy te. És mi mehetünk hozzád, hogy megsimogass, hogy bátoríts, hogy megvigasztalj bennünket, hogy átéljük azt, hogy nem vagyunk egyedül a terheinkkel. És aztán így az előtted való csendesség után már megerősödve léphetünk ki. És akkor rá tudunk mosolyogni a másikra, és lesz mondani valunk, amit mondjunk neki, amivel bátorítást adjunk neki. Úgy kérünk téged, segíts nekünk ebben. Segítsd egyáltalán elhinni azt, hogy ez így működik, veled együtt működik. Hogy merjünk tényleg ezzel a hittel kilépni a világba. Merjük elhinni azt, hogy a te igéd, az evangélium, az élő és ható. Hogy ne azt gondoljuk, hogy csak én, az ember vagyok ott, és most nekem kell valami nagy bölcsességet mondani a másiknak. Hanem higgyük, hogy ott vagy velünk, és te meg tudod adni a szükséges bölcsességet, Te nyitott szóra az ajkunkat. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg a mindennapi munkavégzéseinket, majd amikor újra vissza kell állni a munkába is, hogy úgy tudjuk végezni azt, hogy ne felejtsük el, hogy te vagy a legfőbb munkaadónk. Ne felejtsük el azt, hogy a mi munkavégzésünk is szolgálat, és hogy így a hétköznapok Isten tiszteletévé válhat. És imádkozunk azért, hogy hadd váljon is azzá. Kérünk téged, hogy áld meg a csoportos beszélgetéseket, és amikor tovább gondolkozunk ezekről, áld meg egész napunkat. Légy a mi őriző pásztorunk majd délután is, amikor útra kelünk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk téged. Amen. Áldott beszélgetéseket kívánok minden csoportnak. És akkor énekeljünk. A gyülekezet énekeskönyvből tessenek mondani egy ismertet, amit tudunk kívülről is. 42-es?